Isten igéjét János evangéliumának 4. részéből, az 1-től a 40. versig olvasom. Jézus és a samáriai asszony. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez, és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy, a mi atyáink ezen a helyen imádták az Isten. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és az igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valakit talán hozott neki. Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek. Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, pedig az ő munkájukban álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.
Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a már felolvasott szakasz 1 versét, a 34. verset. Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Kedves testvérek, Jézus arról beszél tanítványainak, hogy az ő eledele az Atya akaratának a teljesítése. Vizsgáljuk meg ma, hogy mit jelent az Atya akaratának a teljesítése Jézus számára, a samáriai asszony számára és Sikár lakosai számára. Jézus fáradtan, elcsigázottan érkezik a kúthoz. Reggel indultak, most lassan dél felé jár az idő. Meleg van, 40 fok felett. A finom por belepi a ruháját, a lábát. Arca gyöngyözik az izzadságtól. Jól esik megpihenni. Tanítványai bemennek a városba élelmet vásárolni. Ő inkább a kútnál marad. De mivel nincs edénye, nem tud felfrissülni a kút vizétől. Mégis jól esik neki, csendben, egyedül, minden zajtól messze megpihenni. És ekkor érkezik egy asszony edénnyel. Vizet kér tőle. Az asszonynak megdöbbentő, hogy egy férfi hozzáfordul segítségért. Ő hozzá, aki nő. És abban a társadalomban a férfiak nem szólítják meg a nőket. Sőt, a másik megdöbbentő dolog ebben az, hogy egy zsidó szólítja meg őt, aki samáriai, hiszen a zsidók általában még a városaikat is kikerülték, ezzel nagy kerülő utakat vállalva. Meglepődését nem is rejti véke alá. Visszakérdez, és ebből aztán egy hosszú beszélgetés alakul ki. Jézus nem marad kívülálló turista, aki egy kis mosakodás és néhány kortyvíz után folytatja a déli pihenését, hanem a beszélgetés ezzel az asszonnyal egyre mélyebbre megy. Megérinti az asszony életét, annak fájdalmas pontjára tapint, és ezáltal ezzel elsegíti őt arra a felismerésre, hogy ő a Krisztus, ő a megígért Mesiás. És akkor megérkeznek a tanítványok, felpakolva mindenféle finomsággal. Siettek, hiszen tudják, hogy Jézus azóta sem evett, mióta ők elmentek, és éhesen várja őket. Az asszony akkor hirtelen elszalad, még a korsójával sem foglalkozik. Szolgálat készen teszik hát elé az ételt. Mester, egyél! Jézus válasza nagyon meglepő. Nekem van eledelem, amiről ti nem tudtok. Valaki enni hozott neki? Mi az, amiről nem tudnak? Mi történt a távol létükben? ahogy ránéznek, látják, hogy Jézus mintha felfrissült volna. Nem tűnik fáradtnak, elcsigázottnak. Még jobban fokozza megdöbbenésüket Jézus következő mondata: az én eledelem az, hogy teljesítsem annak az akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Az eledel, az étel célja, a táplálás, az erőnlét biztosítása. Szükséges az életerőhöz. A lelki eledel is szükséges a léleknek. Ez lehet az ige, a dicsőítés, Isten tisztelet, a közösség. De a kettő két külön kategória. Itt Jézus mégis összevegyíti. Nem evett, és mégsem éhes. Nem pihent, hisz megzavarták pihenés közben, mégsem panaszkodik a fáradtságra. Nem egy tekintélyes, emberi mércével is komoly szolgálatot végzett, amikor a reflektorfény dicsősége ragyoghatott volna rá, amiből talán azért lehet táplálkozni, hanem egy egyszerű, megvetett asszonnyal beszélgetett. Mi ebben az olyan nagy dolog? Arról beszél, hogy őt azt táplálta, hogy az Atya akaratát cselekedte. Ami nem egy mély imádság volt, nem valami nagyon mélyen őt megszólító ige, hanem egy egyszerű beszélgetés egy egyszerű asszonnyal. A tanítványok csodálkoznak, és talán mi is a csodálkozó tanítványok oldalán vagyunk. Hogyan értelmezzük azt, hogy Jézus nem éhes az asszonnyal való beszélgetés után? Nem kéri a számára hozott eledelt? Hogyan válik Isten akaratának cselekvése táplálékká? Mit táplál bennünket? Mit tekintünk lelki eledelnek? Amikor szeretnénk energiát gyűjteni, pihenni, megerősödni, feltöltekezni, akkor milyen szempontjaink vannak? Természetesen nagyon jó, ha tudjuk azt, hogy mi az, ami bennünket kikapcsol, hogy mi az, ami bennünket feltölt, hogy mi az, ami segíti a megpihenésünket. És talán ezen a listán szerepel az Isten előtti megállás, csend, imádság, vagy egy komoly lelki beszélgetés, vagy egy lelki alkalom hétvége, mint lelki táplálék. De mennyire van ott a gondolatunkban, amikor a feltöltődést és a megerősödést keressük, az Isten akaratának cselekvése, mint lehetőség? Isten akaratának cselekvésére tudunk-e úgy tekinteni, mint ami táplál, mint ami erővel tölt fel, mint ami felfrissít? Vecsei Miklós valahogy a karácsonyi ünnepkörben mondott el egy történetét, ugye a hajléktalanok között szolgál, dolgozott, és egy karácsony előtt, december 23-án, későn este azon gondolkodott, hogy ő már teljesen kimerült, teljesen lemerült. És egy ilyen ima futott át rajta, hogy Isten adjon neki felfrissülést, megújulást, hogy másnap, szenteste a helyén tudjon lenni, mint apa, hiszen 6 gyermeke várja, hogy az édesapja frissen, szeretettel a karácsonyi békét sugározza. De ő úgy érezte, hogy semmi ereje nincs. Legszívesebben egyedül lenne és pihenne. És amikor már a szolgálatát lassan befejezte 23-án este, akkor jött egy telefon. És ez a telefonhívás arról szólt, hogy Budapestre érkezett egy asszony, aki Erdélyből jött, Szegeden szült, mivel már 40 év felett van, nem vállalta Romániában a szülést, és mivel a babának a papírjait el kell intézni, most érkezett Budapestre 4 napos gyermekével. Ennek az asszonynak lenne szüksége szállásra, és valami segítségre. Hát Miklós elkezdett telefonálni, és nagyon nehéz volt szállást, helyet keríteni az asszonynak és a kisgyermekének. Sok-sok telefonhívás után egy munkás szállón a munkások hajlandók voltak átszervezni a szobabeosztásukat, és egy szobát felszabadítani arra, hogy ez az asszony oda mehessen. Aztán jött még a pelenkavásárlás és egyéb dolgok. Már igen késő volt, éjfél körül járt az idő, amikor a munkás szállón megjelentek. És hát ott voltak a munkások, cigivel, itallal, kártyával, zajongva, és így érkezett meg Miklós ezzel az anyával és gyermekével. És akkor jött a formanyomtatványoknak a hosszadalmas kitöltése. Fáradt volt, és kicsit türelmetlen. És akkor az anya ugye fogta a gyereket, töltötte a nyomtatványt, nehezen ment a dolog, egyszer csak odaadta a munkások kezébe a picit. És ezek a munkások hirtelen letették a cigit, az italt, a kártyát, mindent, és a kicsi köré gyűltek, és átszellemülten gügyögtek neki. A nő pedig töltötte a nyomtatványt. Miklós az egészet egy kicsit kívülről nézte, és átjárta a szívét a karácsonyi történetnek a melege. Meglátta ezekben a durva munkásokban a pásztorokat, és azt, ahogyan Isten meglátogatta az ő népét. És aztán hazament, és feltöltődve, a lelke kisimulva, békességgel megtelve, folytatta otthon majd az ünneplést a családja körében. Olyan furcsa, azt várnánk, hogy ebben a történetben Isten hoz valami csodálatos pihenést, vagy figyelmeztetést, hogy jó van, jó fiam, értem, dolgozol, azért kevesebbet kéne tenned, hogy a családnak is jusson belőled. És biztosan van, amikor Isten így szólít meg bennünket. De ebben az esetben azt látjuk, hogy az Isten akaratának a cselekvése, amit nem is olyan átszellemülten és lelkesen kezdett el, hanem fáradtan és nyűgösen, az Isten akaratának a cselekvése táplálékká, erőforrássá vált. Nagyobb erőt adott neki, mintha 2 órával többet aludt volna azon az éjszakán, és folytatja másnap reggel fáradtan, kimerülten a szentesti készülődést. Ne értsük félre, nem a munka hajszolása, az egyre nagyobb teljesítmény felmutatása a mennyei eredel. Legyen az a munka hasznos, másokat segítő, vagy úgynevezett szent szolgálat akár a gyülekezet körében. Ez önmagában nagyon könnyen vezet kimerüléshez, kiégéshez, kifáradáshoz. A kulcs az Isten akaratának a cselekvése. Az, ami a cselekedetet táplálékká, életté teszi. Isten akaratának a cselekvése pedig mély, Istenben nyugvó, felé forduló, felé nyitott hozzáállásból születik. Hiszen benne megnyugodva, vele folyamatos kapcsolatban élve ismerhetjük fel, hogy mi az, amire ő indít bennünket. És válhatunk szabaddá, hogy azt megtegyük, akkor is, hogyha nem racionális, akkor is, hogyha most a pihenés következett volna. És így tapasztalhatjuk meg, hogy ő, az ő akarata teljesítése közben táplál, felfrissít és megerősít. Ráfigyelni, megérteni, de nem csak megérteni és lelkesedni, hanem cselekedni is. És akkor a racionalitáson túl, akár a racionalitással szemben is, tápláló eledellé válik az Isten akaratának cselekvése. Nézzük most meg, hogy mit jelent az asszony számára az Isten akaratának a cselekvése ebben a történetben. Hogyan táplálja őt Isten akaratának cselekvése. Később ezt olvassuk, sokan hittek Jézusban az asszony szava miatt. Az asszony számára Isten akaratának cselekvése az volt, hogy menjen el, és mondja el a város lakóinak, hogy a megígért próféta, a messiás itt van a városuk szélén, a Jákob útjánál. Első ránézésre ez egy könnyű feladatnak tűnik, de nem az. Ő egy olyan asszony, aki méltatlan erre a feladatra. Ha valaki nem hiteles ebben a városban, hát az ő. Nem csak az a gond vele, hogy egy egyszerű, írástudatlan asszony, akinek az ilyen fontos vallásos témákban nincsen szava, hanem az is, hogy ő egy bukott nő. Mindenki tudja róla, hogy 5 férje volt, és most az a férfi, akivel együtt él, már feleségül sem vette. Egy olyan társadalomban, ahol a házasság kívüli szexet megkövezéssel büntetik. Őt már meg sem kövezik, de lenézik. És ő ezzel tisztában van. Ezért ment a déli hőségben a kúthoz, amikor minden más normális ember, aki kézben tudja tartani az életét, aki fent tudja tartani a látszatot, az az árnyékban pihen. Tudja, hogy kudarcot vallott. Magát el is ítéli. Nem akar találkozni sem az emberekkel. Most belülről mégis azt az indítást kapja, hogy menjen vissza a városba, és hívja ki az embereket Jézushoz. Tegyen félre mindent, ami az alkalmatlanságáról szól. Minden racionális érvet, és induljon. Míg a kancsót is a kútnál hagyhatja, hogy azt se lassítsa. És azt láttuk, hogy ez az asszony, aki a város szégyene, enged az indításnak, és megy. És szavának nagy hatása lesz. Hogyan lehetséges ez? Közülünk senki nincsen ennyire az utolsó helyen, ennyire megvetett állapotban, mint ez az asszony. Ugyanakkor nekünk is megvannak az indokaink, hogy miért nem érezzük magunkat alkalmasnak arra, hogy Jézusról beszéljünk. Akár csak azt is mondhatjuk, hogy ma nem várják annyira Jézust és a Mesiást, mint akkor ott. Akkor azt mondani, hogy itt a Mesiás, gyertek, lássátok, kimehettek az emberek, megtapasztalhattak, hogy tényleg ott van, hát ez mennyivel egyszerűbb volt. Aztán azt is érezzük, hogyha nem is ilyen nyilvánvaló a mi méltatlanságunk, mint az asszonyé, de mi is méltatlanok vagyunk. Nincs minden rendben az életünkben. Hitelesnek sem érezzük magunkat. Aztán a tudásunk is kevés. Félünk azoktól a kérdésektől, amikre nem tudunk válaszolni. És sorolhatnám az indokokat, amik visszatartanak attól, hogy megszólaljunk, hogy Jézusról beszéljünk. Testvérek, nem is kell mindig és minden helyen, minden más helyet Jézusról beszélni. De amikor Jézus indít, amikor ő belülről indít, súlya van annak, hogy együttműködünk-e vele, hogy táplálkozunk-e azzal, hogy megtesszük az Atya akaratát minden ellenérvel szemben. Az asszony szavára kimentek az emberek a kúthoz, és találkoztak Jézussal. Egy pillantást vessünk még arra, hogy hogyan vált az asszony szabaddá, képessé arra, hogy ezt a küldetést fölvállalja és megtegye. Ugye, mint mondtam, a déli órában indult a kúthoz, amikor arra számított, hogy nem fog találkozni senkivel sem. Ezek a déli séták naponta emlékeztették őt kudarcára, nyomorúságára, kitaszított voltára. Nem sok értelmét láthatta az életének. Semmi sem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Bukások, csalódások, egyre nagyobb fájdalmak, teljes magány. Így kezdődik a története. De ezen a napon valami egészen más történt. Itt a nyomorúságának, ezen a fájdalmas pontján, kitaszítottságában találkozik vele Jézus, aki ott van, aki az ember fájdalmainak gyakran a legmélyebb pontjain jelenik meg. Ismeri az asszony helyzetét, de nem kerüli el, nem veti meg, nem húzódik félre. Ismeri ezeket a fájdalmakat, hiszen, ahogy tudjuk, ő az, aki az ember fájdalmait és sebeit, bűneit és kudarcait maga is hordozta. Tud mindent, mégsem ítéli el. A találkozás, az irgalom, a kegyelem áttörése ennek az asszonynak az életében. Jézus segítséget kér tőle, beszélgetni kezd vele, ajándékot akar adni, az élő vizet kínálja fel számára, majd küldetést bíz rá. És ez a találkozás Jézussal, a kegyelemmel, az élő víz teszi, képessé az asszonyt arra, hogy továbbadja a hírt, hogy hitelesen adja tovább, hogy az ő szavára sokan higgyenek. A Jézussal való találkozás új identitást, szabadságot, új életérzést ad neki. Valami titokzatos módon, hiszen erről a leírásban nem olvasunk. Mégis látjuk a következményét. Megtapasztalta Isten megújító kegyelmét, és ez elég. Mehet, beszélhet Jézusról, mert Jézus, mert ő igaz és hiteles. És ő az, aki az Atya akaratát a halálig, a kereszt halálig vállalta. Ő levehet minden bűnt, kudarcot és kárhoztatást. Senkinek sincs joga vádolni azt, aki Jézussal és az ő kegyelmével találkozott. Az asszony szavának tehát súlya és ereje volt. És így lehet súlya és ereje a mi engedelmességünknek is, ha a kegyelemmel való találkozás mozgat, és túl tudunk lépni önmagunkon és korlátainkon. Mikor tehetek bizonyságot? Mikor tudok eleget ahhoz, hogy Jézusról beszéljek? Mikor leszek elég jó ahhoz, hogy hiteles legyek? Soha. Vagy most. A kegyelemmel való találkozásnak a valóságában. A kegyelemmel, Jézussal való találkozás után. Nem csak Jézust, hanem azt látjuk, az asszonyt is erősítette Isten akaratának cselekvése. Csodálatos élmény lehetett számára, belső változása. És az, ahogy az egész város megmozdul az ő szavára, és elindulnak a kúthoz, hogy Jézussal találkozzanak. Hogy bomlik ki az Isten akaratának a megélése a sikáriak életében, ennek a samáriai városnak a lakosai életében? Kimennek a kúthoz, találkoznak Jézussal, és ezután kérik Jézust, hogy maradjon náluk. Bár samáriaiak, akiket, mint említettem, más zsidók messziről elkerülnek, És ez szemtelennek, önzőnek, tiszteletlen kérésnek tűnhet. Ők mégis kérnek. És Jézus teljesíti a kérésüket. Megszakítja az útját, és náluk marad két napig. Ha hallgatnak a gonosznak a sugallataira, hogy ez nekik nem jár, hogy ők nem méltók, hogy ők ilyet nem kérhetnek, akkor kimaradnak a Jézussal töltött napoknak a csodájából. Hányan ismerjük ezeket a hangokat? Neked adná szent lelkét Isten? Neked, aki elbuksz állandóan, vagy aki olyan messze vagy Istentől? Mást igen, de téged miért hallgatna meg? A szent lelkek, szent lélek egyeseket betölt, és hisszük azt, hogy ajándékokat ad, de téged Isten szent lelke betöltene? És olyan ajándékokat kérhetsz tőle, amikre szíved mélyéről vágysz. Ebben az esetben azt látjuk, hogy Isten akarata volt az, hogy ezek a sikáriak kérjék Jézust arra, hogy maradjon. És Jézus teljesíti a kérésüket. Ő marad. Még földi életében is, ahol ő térhez és időhöz volt kötve, ma szent lelke által nincsenek ilyen határok a számára. Nincsenek napok, nem kell tovább mennie. Mindenütt folyamatosan elérhető azok számára, akik bíznak benne, akik hívják, akik kérik. Az Atya akaratának cselekvése lehet az őszinte, álhatatos, kitartó kérés. Nem veszítve el a reménységet, a bizalmat. Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Végül nézzük meg a sikáriak bizonyságtételét, és azt, hogy hol van ebben az Isten akarata. A történet végén azt mondják, hogy már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Azt látjuk, hogy először az asszony szava volt, ami indította őket arra, hogy kimenjenek a kúthoz. Aztán a tapasztalat. Hallották, látták, találkoztak Jézussal, és ezután jön a döntés. Tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. Elhittük, tudjuk. Az emberi bizonyságtételnek, az emberi kapcsolatoknak nagy szerepe van. A gyülekezetnek, egy alfa sorozatnak, házi csoportnak, egy ifinek nagy szerepe van a hitünk fejlődésében, kialakulásában. De határai is vannak. Kell, szükséges az asszony bizonyságtétele. Ő mozdítja ki, ő indítja el az embereket Jézus felé. Eljutni oda, hogy meghalhassák. De van egy pont, ahol a hit az emberi küldöttől függetlenné válik. Azt mondják ezek az emberek, hallottuk. Találkoztak maguk személyesen Jézussal, láttuk, és most már tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. Függetlenedés a küldöttől. És mondhatjuk azt, hogy könnyű a samáriaiaknak függetlenedni ettől a bukott asszonytól. Mennyivel nehezebb esetleg nekünk egy lelki vezetőtől, lelki gondozótól, vagy lelkésztől, ifi vezetőtől, bármilyen lelki tekintélytől vagy társtól függetlenedni és leválni. Mégis ez a lelki érés, ez a lelki fejlődés útja, ez is az Isten akaratának a cselekvése. Egymás mellett haladunk. Jézus akarata az, hogy követői közösségben éljenek. Egymást erősítve, őt együtt imádva, leborulva előtte. Mégis mindannyian egyenként kapcsolódunk hozzá. Ő maga táplál az élet vizével. Tőle kell hallanom, hogy belső meggyőződéssé és tudássá váljon. Nekem kell cselekednem, hogy mennyei kenyérként tápláljon. Vállalnom kell a saját felelősségemet. Nem várhatok mindent a közösségtől, a lelki vezetőtől. Kihárhatok mindent a közösségre, a lelki tekintélyre. Wurmbrand, egy romániai evangélikus lelkész, aki egyébként zsidó volt, börtönbe került a II. Világháború utáni időszakban, és egy tisztet, hitre vezetett, aki nagyon tisztelte őt, nagyon szerette, folyamatosan beszélgettek, és ő volt a mestere, a tanítója. És egyszer pontosan ennek a súlyát érezve Wurmbrand megkérdezte tőle, hogy ki vagyok én a te számodra. És az előző napokban az igében ez az ember pontosan arról olvasott, hogy kicsoda Pál, kicsoda Apollós, ők öntöznek, plántálnak, de a növekedést az Isten adja. És ez a gondolat végigfutott rajta, és azt mondta Wurmbrandnak, hogy te számomra senki vagy. Ő vezette hitre, ő volt a lelki atya. Tessék! Hát, hogyha Pál és Apollós senkik, mert a növekedést az Isten adja, akkor te is senki vagy számomra. Az Isten akaratának a cselekvése lehet a pihenés megszakítása, és valaminek a megtétele. Lehet Jézusról szóló üzenetnek a továbbadása. Lehet az imádságban való álhatatosság. És lehet a lelki tekintétől való leválás. Amikor azt mondom, hogy én azért követem, azért teszem ezt, mert magam láttam és hallottam, és Isten engem megszólított. És ráállok arra, amit én személyesen kaptam. És nagyon-nagyon sok minden lehet még. Ebből a történetből csak ezt a négy dolgot emeltem ki. De olyan jó lenne, ha úgy tudnánk tovább menni, hogy Isten akarata felé válik nyitott az életünk. Istenre figyelve elhisszük azt, hogy ha az ő akaratába belesimulva élünk, akkor az ő akaratának a cselekvése táplál, felüdít és megerősít bennünket. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, csak csodálunk téged, és szavak ki nem fejezhetik a szívünkben azt a csodát, azt a csodálatot, hogy az a te akaratod, hogy üdvözíts bennünket. Az volt a te akaratod, hogy a tiéd legyünk, az volt a te akaratod, hogy bennünket elválaszt a magadénak Krisztusban, hogy legyünk a te nevednek hordozói ebben a világban, és hogy bennünk ezt el tudtad végezni. Nem azért, mert nem olyan nagy volt velünk a baj, hanem azért, mert olyan hatalmas irgalmad és kegyelmed. Dicsérünk téged. És válaszként, Urunk, a te nagy, szabadító, megváltó kegyelmedre és munkádba, bennünk, köztünk és ebben az egész világban, mi most szeretnénk magunkat teljesen odaszánni a te akaratod cselekvésére. Köszönjük neked, Urunk, ahogy megláttattad velünk, hogy miközben mi saját pihenésünket féltjük, te akaratod megcselekvésére hívsz, hogy bennünket felfrissíts és megújíts, hogy a te igád valóban könnyű és gyönyörködtet. Urunk, szeretnénk tehát készen lenni arra, amikor az akaratodat mutatod és hívsz, hogy azt megtegyük, adj nekünk ehhez erőt. Köszönjük neked, Urunk, hogy kegyelmeddel hatalmas csodákat végzel bennünk, megromlott, összekuszálódott, megsebződött bensőnkben gyógyítasz és szabadítasz, hogy most úgy menjünk el innen, hogy a te akaratodból hirdessük a te nevedet annak, akivel találkozunk, aki hasonlóan összetört, reménytelen, és akiknek bátran elmondhatjuk, hogy ismerünk valakit, és ismerünk egy helyet, ahol az a valaki gyógyít. Köszönjük neked, és ebben is odaszálljuk magunkat, és az akaratunkat a te akaratodnak, hogy kitartóan megálljunk az imádságban. Te tudod, hogy mennyi mindenben adtuk fel az imádságot, mert nem láttunk választ. De ha arra hívtál most bennünket újra, hogy valamiért imádkozzunk, odaszálljuk magunkat, hogy a te akaratod szerint kérjünk, könyörögjünk és közben járjunk, várva szeretteink megtérését, várva valamiben kegyelmednek megjelenését, gyógyulást, szabadulást, az evangélium elindulását ebben az országban, várva azt, amire te bennünket indítasz, hogy kérjük, mert meg fogod adni. És Urunk, köszönjük, hogy adhatjuk magunkat a te akaratodnak mindenben, az egész életünkben. Szeretnénk tehát téged így követni. És ha ma abban szólítottál meg, akkor abban is, hogy azt mondjuk, hogy fontosabb vagy te nekünk, itt és most ma. Hatalmasabban tudod te a gyülekezeten keresztül is a te munkádat elvégezni bennünk, mint ahogy mi eddig fügtünk egy-egy vezetőtől, lelki tekintélytől. Köszönjük, hogy így is szabadok lehetünk. Urunk, végezd mindezt a munkát folyamatosan bennünk, és add, hogy egyre jobban kizendüljön az evangélium, a reménységnek és az életnek a beszéde erről a helyről, a mi szavaink, a mi életünk által, ahogy elmegyünk, hogy téged hordozzunk ebben a világban. Könyörülj hát rajtunk, könyörülj gyülekezetünkön, könyörülj ezen az országon. Köszönjük, hogy könyörülsz, és köszönjük, hogy van reménységünk benned. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.